Válosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a szabályzatot fogom a továbbiakban ismertetni a kedves hallgatókkal. Korábban már megtettem ezt, most fogjuk folytatni, ott, ahol annak idején abba hagytuk, hogy akik hallgatják ezt a műsort, még jobban megismerhessék rendünk lelkiségét a szabályzaton keresztül. Igaz, hogy ez elsősorban a szerzetes testvérek számára vonatkozik, mégis azt gondolom, hogy az egyes mondatok között megtalálhatjuk azokat a mondani valókat, amelyek a mi egyéni életünkben is segítségünkre lehetnek. A 112. cikkelynél fogom kezdeni a felolvasást, az előjárókra vonatkozó általános normákról van szó ebben. Így olvasom. Az előjárók hatalmukat Istentől kapják az egyház közvetítésével, és pedig azért, hogy neki engedelmeskedve szolgálják a közösséget rendünk szabályai szerint. Döntési és rendelkezési hatalmuk megőrzésével mindig figyelemmel legyenek szerzetes testvéreik emberi méltóságára. Mint Isten gyermekeit vezessék őket az önkéntes és nagylelkű engedelmesség útján, amely a szeretetben való növekedés, valamint a rend és az egyház fejlődésében való részvétel útja. Mennyire fontos azokat a szempontokat szem előtt tartani, amiket ebben a cikkelyben olvasunk. Nyilván ez az előjárókra vonatkozik, de a társadalmi életben is különböző alá- és fölé rendeltségi viszonyokkal találkozunk, sőt, mi magunk is élhetünk ebben. Nagyon sok munkahelyen van vezető, van főnök, vannak alárendeltek. Most különösképpen azokhoz szólok, akik vezető beosztásban vannak, hívő keresztény emberként. Talán ők is megfontolhatják ezeket a szavakat, amiket itt most hallottunk, a pálos rend előjáróira vonatkozóan. Hogy figyelemmel lenni a szerzetes testvéreik emberi méltóságára, vagyis figyelemmel lenni azokra, akiknek utasításokat adnak a vezetők bármilyen munkaterületén is. Nyilván fontos a határozottság, ugyanakkor tisztelni a másik embert ugyanolyan fontos, mint a határozottság. És egyfajta vezetés is, nem csak a munka területén, hanem az emberség területén is, bárhol is dolgozzon valaki. Egy jó főnök emberségével segíteni tudja az alkalmazottakat. Talán még példaadásával és kitartásával, a munka iránti hűségével támogatni tudja azokat, akiknek a rész feladatokat el kell végezni. Hívő emberként pedig ezt tehetjük úgy, hogy mindez Isten országának az építését szolgálja. De most olvasom tovább a szabályzatot. A 113. cikkelyben a következőt olvassuk. Előjáróink, félve attól, hogy miközben másokat vezetnek, ők maguk el ne vesszenek, meggondoltan gyakorolják hivatalukat, és buzgón imádkozzanak a bölcsesség adományáért. Törekedjenek rá, hogy magatartásukkal egyre inkább kifejezzék Isten szeretetét választottai iránt. Tanulmányozzák és jól ismerjék a rájuk bízott feladatokat, hogy azokat szabályaink szellemében híven és pontosan teljesíthessék. Második pontban ezt olvasom. Konstitúció előírásai szerint rendünkben minden előjárónak legyen tanácsadó testülete. A rend hagyománya szerint a többiekkel együtt szavazati jog életi meg őket. A harmadik pontban pedig minden előjárónk külön hitvallást tesz a Szentszék által meghatározott formula szerint. Így szól a 113. cikkely 3 külön önálló pontja. Látjuk, hogy az egyház mennyire védi, óvja a szerzetesi közösségeket attól, hogy az előjárók Isten akarata szerint vezessék, irányítsák a közösséget. Ezért van szükség tanácsadó testületre. Nyilván ez nagyobb közösségekre vonatkozik. Kisebb közösségekben, ahol 1-2-3 ember van, nyilván ott jó, hogyha egymás között beszélik meg a legfontosabb kérdéseket, illetve a tartományi tanácsülésen terjesztik föl az egyes kérdéseket, ahol döntéseket kell hozni, és adott esetben bizonytalan benne az előjáró, vagy lehet, hogy nem teljes egészében az ő kompetenciája a döntés. Mindenféleképpen a szerzetesi közösségben az engedelmesség mellett ez a fajta egymás közötti kommunikáció is jelen kell, hogy legyen. Nyilván, hogy az előjáró ettől függetlenül hozhat akár rossz döntéseket is, hogyha nem Isten parancsa és Isten törvénye elleni döntések ezek, akkor nagyon sokszor Istennek a szeretete és kegyelme a rossz döntésekből is tud jó gyümölcsöket fakasztani, hogyha az egész közösség odaadóan végzi ezt. Persze ezért kell imádkozni a bölcsességnek a lelkéért, hogy mind az előjáró, mind pedig az alattvalók is a Szentlélek Úristen vezetésével tudják végrehajtani azokat a feladatokat, amelyek éppen előttük vannak. De nézzük a továbbiakban, hogyan is áll össze a pálos renden belül a vezetőség. A legfőbb vezetőség, ezen belül a rendfőnök, vagy ahogy azt mi nagyon sokszor szoktuk mondani, a generális atya. A 114. cikkelyben a következőt olvasom. Minden szerzetesi közösség benső egységének alapja mindenekelőtt Krisztus, aki jelen van a közösségben, és önmagát adja az élet legfőbb szabályaként és a teljes fejlődés útjaként. A külső egység jele a legfőbb előjáró, aki Isten helyettese egységben az apostoli szentszékkel. A legfőbb előjáró hatalmát mindenki hittel elfogadja, és az ő vezetése alatt töltik be szolgálatukat az egyházban. A pálos közösség is hitben aláveti magát annak, aki Krisztus után az egység alapja, a legfőbb előjáró, a rend feje és hivatalos képviselője. Az ő irányításával teljesíti a rend küldetését az egyházban. Így szól a 114. cikkely, és én magam is meggyőződéssel vallom, hogy nagyon fontos a generális atyának, rendfőnök atyának a szerepe, hiszen ő az egész közösségnek az atya, az ő személye az, amely összefogja az egész közösséget. És ez bizonyos tekintetben független attól, hogy ő milyen személyiség. Az én szerzetesi életem folyamán több generális atyát megéltem, és személyesen ismertem őket. Mondhatom, hogy szinte renden belüli jó barátságban voltam a generális atyákkal. Mindegyik egy egyéniség volt, külön karakter, természetesen felénk magyarok felé mindig a legnagyobb szeretettel viszonyultak. És láttam azt, hogy mennyire fontos a rendfőnöknek a személye, milyen megtisztelő volt, amikor eljöttek hozzánk Magyarországra, vagy az utóbbi időben, amióta itt vagyunk Erdélyben, ide Erdélybe, Hargita fürdőre, a mi közösségünkbe is. A generális atyának a tiszteletét és az iránta való szeretetét fejezi ki az az esemény, amikor az ő névnapjára összeülnek a pálos szerzetesek. Ilyenkor persze a generális atyát ünnepeljük, de inkább azt kell mondanunk, hogy a szerzetesi közösségünket és az egységnek a forrását Jézus Krisztust. Jézus Krisztust, aki hitünk szerint az ő szent lelke által kijelölte a rendfőnök atyát arra, hogy vezesse rendi közösségünket, és hogy egységben tartson bennünket. Egységben a katolikus anyaszentegyházzal, a keresztény katolikus tanítással, ugyanakkor egységben a pálos rendi közösséggel. Ez a fajta ünneplés, amikor a generális atyának a névnapján a világ különböző részéről összejönnek a pálos szerzetesek, természetesen nem mindenki, csak egy-két ember képviseli az adott tartományokat, provinciákat, illetve a lengyelországi kolostorokat, főleg a nagyobb kolostorokból tudnak ilyenkor eljönni a testvérek. Ezt a fajta egységet, összetartozást jelentik. Nagyon jó volt, amikor én is legutóbb ott lehettem Częstochovában, február hónapban, és részt vettem a generális atyának a névnapján. Én is megéltem ezt az egységet, amiről a 114. cikkelyben olvastunk. A 115. cikkelyben a következőt olvasom. A rend legfőbb előjáróját, a generális atyát, a választó nagykáptalan választja meg. Hivatala a következő választó nagykáptalanig tart, újra választható, de harmadszor közvetlenül már nem. Az általános egyházjog követelményein kívül legyen legalább 40 éves, és legalább 10 éve ünnepélyes fogadalmas. Ez a cikkelyhez különösebb hozzáfűzni való nincsen, talán annyi, hogy a történelmi visszatekintésben a legutóbbi időszakban, tehát ez a közel 30 évben úgy láttam, hogy általában az első ciklus szokták végigvinni generális atyák, és utána újat választanak, tehát 6 évenként új generális atyát választottak. Kivétel volt Izidor Matusevszki atya, aki 12 évig volt generális, vagyis kétszer választották meg generálisnak, és őt követte a mostani generális atya, Arnold Hrabkowski, aki majd jövőre fogja betölteni a 6. évét. Nyilván én nem bocsátkozok proféciákba, hogy ő lesz-e tovább vagy sem, nyilván az egész rendi közösség fog e fölött dönteni. A magam részéről én örülnék, hogyha ő lenne tovább, de meglátjuk. Nézzük a 116. cikkelyt. A generális atya hatalma az egész rendre és annak egyes részeire is kiterjed. A rendtartományokra, a kolostorokra, a személyekre, az egész rend feletti rendelkezési és irányító joggal, lelki és anyagi ügyekben, az egyházi törvények, a konstitúció és a direktórium által előírt szabályok szerint. Vagyis láthatjuk, hogy ez alapján, a 116. cikkely alapján a generális atyának a rendi közösségen belül olyan joghatósága van, mint a püspök atyáknak, hiszen a plébániákon is gyakorlatilag maga a püspök az, aki elsősorban házigazda, a püspöknek a megbízottja, a kinevezés által az a plébános, aki azt a plébániát vezeti. Tehát ugye az egyháznak a gyakorlata az apostoli korhoz nyúlik vissza, amikor az apostolok az adott feladatokat már saját maguk nem tudták elvégezni, ezért rendeltek maguk mellé olyanokat, akik ebben a munkában segítségükre lettek. Az apostol utódok a püspökök pedig a saját feladatok elvégzésére segítő társakat szenteltek föl, a papokat, akik az egyházi rend következő fokozatát kapják. A püspökök még maguk mellé, főleg a szeretett szolgálatban rendelték a diákónosokat. Ez a szentségi rend. Viszont a szerzetesi közösségben is egy kicsit így kell tekintenünk erre, ha nem is a szentségi rend tekintetében, viszont a hierarchikus rend tekintetében mindenféleképpen, hogy a rendfőnök atya az, aki a legfőbb előjáróként rendelkezhet minden egyes tartományban, kolostorban és az egyes szerzeteseknek az életében is. Mivel azonban ez fizikailag megvalósíthatatlan, ezért fontos, hogy a generális atya alatt felelősség beosztást vállaló szerzetesek végzik el azokat a helyi közösségre vonatkozó feladatokat, amelyek a generális atya megbízásából zajlanak. Természetesen vannak egyeztetések, nyilván nem minden döntés kell egyeztetni a generálissal, de a legfontosabb eseményeknek a megváltoztatásáról, döntésekről mindenféleképpen tájékoztatást kell adni, és nyilván vannak olyan jogkörök, amelyek kizárólag a rendfőnököt, generális atyát életik. A 117. cikkelyben a következőt olvasom. A generális atya jeleskedjék szeretetével, engedelmességével és ragaszkodásával az egyház és az apostoli szentszék iránt, s törekedjen rá, hogy a rendi közösség is kövesse ebben. Haladék nélkül hozza a rend tudomására azokat a dekrétumokat, rendelkezéseket, határozatokat, amelyeket a szentszék kibocsát, különösen azokat, amelyek a szerzetes életre vonatkoznak. Előírt időközönkénti beszámolót küld a szentszéknek a rend életéről és állapotáról. Gondoskodik arról is, hogy az általános egyházjog előírásai szerint minden szerzetesünk megtartsa a püspöki kar rendelkezéseit. Ebben a 117. cikkelyben látjuk, hogy a generális atya közvetlenül a szentszék fennhatósága alá tartozik, vagyis az apostoli szentszék, a pápa, a szentatyának a felügyelete alatt lévő szentszék alá tartozik, vagyis a generális atya felettese, maga a pápa. Nyilván ennek az intézményei, a megszentelt élettel foglalkozó kongregáció a szentatya megbízásából végzi a feladatokat, de a érthetőség szempontjából tudnunk kell, hogy a generális atya közvetlenül a szentszékhez, vagyis Rómához tartozik, és ezzel kapcsolatosan Rómának tartozik beszámolókkal. Nyilván a lelkipásztori szolgálat tekintetében a helyi püspökkel mindig egyeztetni kell, sőt, hogyha valakit a generális atya vagy a generális atya megbízottaként, mondjuk a tartomány főnök atya oda helyez egy kolostorba, egy plébániára, a helyezést maga a tartományfőnök vagy éppen a generális atya végzi, viszont a lelkipásztori szolgálatra az apostol utódot kéri föl, annak az adott egyházmegyének a főpásztorát, a püspököt. Ezért is fontos ebben a cikkelyben az az utolsó megjegyzés, hogy meg kell tartani a püspöki karnak a rendelkezéseit, és erre a generális atya minden szerzetesünknek a figyelmét felhívja. Amúgy pálosok mindig hűségesek voltak a katolikus anyaszentegyházhoz a történelem folyamán. Számukra a nemzeti identitás megőrzése mellett a legfontosabb feladat volt az, hogy kereszténységünket, katolicitásunkat őrizzék az emberek szívében, a hitnek a hűségét. A 118. cikkelyben a következőt olvasom. A generális atya jeleskedjen a rend iránti szeretetével is. Buzgón imádkozzon annak virágzásáért. Törekedjen a rend tagjai között az egységre és a szeretetre. Tartsa szívügyének a hivatás ébresztést és a szerzetesi ifjúság megfelelő képzését, a hivatás iránti hűség, az evangéliumi tanácsok megtartásának, valamint küldetésünk, különösen a Máriás küldetés fejlesztésének az ügyét. A 119. cikkelyben a következőt olvasom. A generális atya a fontosabb ügyekben, különösen a jog által meghatározott ügyekben tanácsával együtt dönt. Az anyagi ügyeket a rendi gondnok által intézi, a konstitúció és az általános jog előírásai szerint. A 120. cikkelyben ezt olvasom. A rend java és fejlődése érdekében a rendfőnök állítson fel bizottságokat, illetve a már meglévőket támogassa, és bízza meg azokat a rendi élet meghatározott területeinek irányításával. Ennél a cikkenél egy kicsit megállva, most is például egy újabb bizottság jött létre, hiszen 2020-ban lesz a boldogözséb év. Nyilván, hogy Magyarországon mi csatlakozunk az eukarisztikus kongresszushoz, ezzel szeretnénk valamilyen formában mi pálos szerzetesek összekapcsolni alapító atyánknak az évét a legcsodálatosabb ünneppel, a legméltóságosabb oltári szentségének a tiszteletének ünnepével és az ehhez kapcsolódó eukarisztikus kongresszussal. Lengyelországban már létrejött egy bizottság, amely a boldogözséb évet készíti elő, és mi itt Magyarországon is szeretnénk ezt a megemlékezést minél szebbé tenni, és természetesen összekapcsolni, még egyszer hangsúlyozom, a számunkra, magyarországiak számára oly nagyon fontos eukarisztikus kongresszussal. Nyilván, hogy a világ minden részéről fognak érkezni, és nekünk lélekben erre készülni kell. Mi pálos szerzetesek külön kegyelemnek tartjuk, hogy ez a két jubileumi év ilyen formában összeesik. A 121. cikkelyben a következőt olvasom. Annak érdekében, hogy rendünk küldetését az egyházban méltón teljesítse, a generális atya hivatali ideje alatt kétszer személyesen vagy helyettese által látogassa meg hivatalosan minden házunkat. Ezen kívül minden évben a tartományfőnököktől és a házfőnököktől beszámolót kér tartományuk, illetve rendházuk állapotáról a neki küldött kérdőív szerint. A generális atya itt Hargita fürdőn is már megfordult kétszer. Ez számunkra nagy megtiszteltetés, tehát nem a megbízotta által jött el vizitálni, hanem ő maga jött el személyesen Magyarországra is természetesen, és a magyarországi tartományhoz tartozó Hargita fürdőre is. 122. cikkelyben ezt olvasom. A rendfőnök átmeneti felmentést adhat a konstitúció fegyelmi előírása alól egyes közösségeknek vagy személyeknek. Tanácsa hozzájárulásával gyakorlati magyarázatokat adhat egyes előírásokhoz. Külön dekrétumot írhat egyes kolostorok személyek ügyében vagy anyagi ügyekben. Mindenek fölött azonban saját jó példájával buzdítson mindenkit a konstitúció előírásainak betartására. 123. cikkelyben ezt olvasom. A rendfőnök székhelye hivatali ideje alatt főmonostorunk a Jasznagórai Rendház Częstochowában, amennyiben a nagykáptalan a jövőben másképp nem dönt, a szentszéket is értesítve. Itt egy pillanatra álljunk meg. Nyilván ez azért alakult így a történelem folyamán, mert amikor 1786-ban feloszlatták a pálos rendet, ezt megelőzően látva a veszélyt, a lengyel tartomány úgymond külön önálló tartományként működött, hogy megőrizze a pálos rendet. És ekkor természetesen a legnagyobb lengyelországi kolostorba, Częstochowába költözött a rend vezetősége. A többi helyen mindenütt a Kárpát-medencében Második József megszüntette a szerzetesi közösségünket. Hála a lengyelországiaknak és a lengyel testvéreinknek megmaradt a rendi közösségünk. Amikor az 1918-as lengyelországi függetlenség megtörtént, egyre többen jelentkeztek újból a pálos rendbe, legfőképpen nyilván Częstochowába, de akkor még Krakóban is volt kolostorunk. Szükségessé vált, hogy ismét a régi szabályzatot fölélesszék, illetve annak a kornak megfelelően megújítsák. Ez meg is történt, és fölterjesztették a Szentszékhez, azzal a kéréssel, hogy ismét állhasson vissza az eredeti állapot, vagyis hogy első remete Szent Pál rendje tovább működhessék úgy, mint ahogy azt Boldog Özséb atyánk alapította. A Szentszék ezt az engedélyt 1936-ban az új kolostor új konstitúciónak a használatával együtt megadta, és ezzel együtt végérvényesen helyreállította a magyar pálos rendnek, vagy a magyar alapítású pálos rendnek a működését, ugyanazokkal a jogokkal, ugyanazzal a történelmi múlttal, mint amit Boldog Özséb atyánk megálmodott. Ezért nagyon hálásak vagyunk a lengyel közösségnek. És mivel egyelőre a legnagyobb létszámban a lengyel pálos atyák vannak, ezért az egész rend vezetését nyilván, hogy ők fogják végezni egészen addig, amíg Magyarországon nem lesz adott esetben több hivatás. Egyelőre sajnos nagyon kevesen vagyunk, és sokan kérdezik, hogy miért nem itt van a rendi központ. Hát csak gondoljunk abba bele, hogy ennek a több mint 500 pálos szerzetesnek az irányítását ez a 16 pálos szerzetes kellene, hogy végezze, akik még a saját kolostoroknak a föntartását is, lelkipásztori szolgálatát is tényleg a legnagyobb erőfeszítéssel végzik. Nyilván, hogy fölőrölni a mi kicsi közösségünket. Éppen ezért hagyj ragadjam meg az alkalmat, kérem a kedves hallgatókat, imádkozzanak pálos hivatásokért, imádkozzanak olyan magyar családokért, ahol több gyermeket mernek vállalni az édesapák és az édesanyák, őket a katolikus hit szerint nevelik, hogy bennük megszülethessék a hivatás, és a hivatásukra igen tudjanak mondani ezek a fiatalok, hogy aztán ilyen formában tudjék gyarapodni a pálos rendi közösség is. Ezekkel a szavakkal fejezem be a pálos rend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunknak mostani számát. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.